Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten e mai vasárnapon, ezen a helyen, és üzenni szeretne nekünk szent lelke segítségével. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 7. részének 17-től a 24-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 7. rész 17. versétől a 24. verssel bezáróan olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne fedezze el azt. Körülmetéletlenül hivatott el valaki? Ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi. A körülmetéletlenség is semmi, hanem az Isten parancsolatainak a megtartása. Ki-ki, amely hivatásban hivatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivattál el? Ne gondolj vele, sőt, ha szabad lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa, hasonlóképpen, aki a szabadságban hivatott el, Krisztusnak a szolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Ki-ki, amiben elhivatott, atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt. Eddig Istennek írott igéje. Pál apostol, amikor Korintusba érkezik, azzal az izgalmas kérdéssel találja szembe magát, hogy egy ember a megtérése után, a Krisztushoz térése után vajon milyen változáson megy keresztül. És ha valaki Krisztushoz tért, és ő a korabeli állapotokról beszél, akkor legyen vajon társadalmi lázadó, az igazság bajnoka, vagy pedig ne változtasson semmit az életét. Hiszen azt mondja, hogy egy belső döntésről van szó, ahogy ma mondják a modern korban, a hit az magán. Belül elrendezi az ember az Úristen. Na de akkor hogyan látszik az életen, hogy az egy megtért élet? Ha ott marad belül minden is, semmi fajta változás nincs. Valahol a kérdés mélyén az bújik meg, testvéreim, hogy a megtérés után más lesz-e az ember? Miután valaki megismeri Istent, és az Istenben nekünk adott Jézus Krisztusnak bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét, akkor más lesz-e az élet? Más lesz-e az az ember megtért állapotában, mint ahogy korábban volt? És hogy érezzük ennek a kérdésnek az élét, tudni kell, testvéreim, hogy abban a korban, a Krisztus utáni első században még a Római Birodalomban ír a rabszolgaságnak az intézménye. És éppen az a nagy kihívás az újonnan alakuló kereszténységben, hogy vannak rabszolgák, akik megtérnek, elfogadják életük megváltójának Krisztust, és vannak szabad emberek. Talán olyanok, akik éppen az ő rabszolgatartóik. Ők is megtérnek. És akkor hogy van ez a viszony? Egymás mellé kerülnek társadalmilag a jogi státuszban? Mert hát egyik is megtért, és a másik is megtért. Azt is mondhatnánk, hogy vajon a megtérés megváltoztatja a társadalmi státuszokat? Forradalmasítja a társadalmi berendezkedést? Volt olyan időszak, amikor a kereszténységre úgy hivatkoztak, mint egy forradalmi mozgalomra, amely valami gyökeresen újat hozott az emberek közötti egyenlőséget. És Szolgaként lehet-e olyan jó keresztjének lenni, mint szabad emberként? Vagy azt is mondhatnám, hogy beosztottként lehet-e olyan istenes életet élni, mint főnökként, vagy éppen fordítsuk meg ezt a tételt. Gazdag emberként olyan hívő életet élni, mint akinek kevés az anyagi java. Vagy jó keresztjén csak szegény lehet, hiszen őt nem kísérti a pénz. Izgalmas kérdések ezek. És mai kérdések igazán, testvéreim, amelyek érintenek. Hiszen megszoktuk azt, hogy a látványos megtérések, amelyek megérintik az embereket, és általában híres embereknek a megtérései lesznek a minták, vagy őket szokták általában mindig képernyő elé állítani, vagy mikrofon elé hívni, akik elmondják, hogy milyen mélyen és bűnösök voltak, milyen szenvedélyeknek hódoltak, hogyan volt az életük a pokol felé vezető, és aztán jött Krisztus, aki megszabadította, és egy új útra állította, látványosan megváltoztatta az ő életüket. Valamely élményt szükségeltetik? És egy külső látványos változás, amely bizonyítja, hogy az ember Krisztushoz tért? Az, hogy Krisztus megérkezik valakinek az életébe, még nem lesz okosabb ettől az ember. Szebbsebb lesz, fiatalabb sem lesz. Csak megérkezik Krisztus. És mégis történik valami. Mikor megérkezik Krisztus, akkor Krisztusébb lesz az élet. Igen, ez a változás. Divatos ma plasztikai sebészhez járni, legalábbis bizonyos rétegekben, és azt gondolják emberek, hogyha majd kihúzzák azt a ráncos bőrt, és feltültik a mélységeket, és lefaragják a domborulatokat, akkor valami nagy változás történik az életükben. Hát valahogy testvéreim, szikével nem sikerül az éveket visszaforgatni. Ki lehet húzni a bőrt, fel lehet tölteni a gödröket, de attól az ember ugyanannyi éves marad, ugyanúgy hordozza a testben a fájdalmakat, és őszintén belül a lélekben ugyanúgy viseli a nyomorúságokat. Mikor Krisztus elérkezik az ember életében, akkor nem egy lélekplasztikázás történik, hanem valami teljesen más. És ez a változás úgy kezd el kifelé hatni, hogy az első pillanatban nem is látszik. Mert az első pillanatban az öröm lesz úrrá az embernek az életén. A Krisztusban kapott szabadságnak az öröme. Mert az ember megtapasztalja, hogy mit jelent ez az élet. Pál apostol így fogalmazza, hogy ti megtudtátok azt, hogy nem vagytok most már többé embereknek szolgái. Mert drága áron váltattatok meg. Az egyszülött fiú Jézus Krisztusnak a véré. És ez a szabadság tesz igazán szabaddá titeket, akár szolgák vagytok, akár szabadok. A változatlan külső ellenére is mégis valami nagyon fontos történik, hogy attól kezdve a munkahelyedre is Krisztussal mész be. Attól kezdve este Krisztussal fekszel le, és reggel Krisztussal ébredsz fel. És azt a munkát, amit el kell végezned, mert az életnek a kényszere, Jézus Krisztusban egyszer csak átértékeled, és azt mondod, hogy igen, ezt a munkát is lehet végezni az Isten dicsőségére, a magam helyén. Ott, ahol vagyok. Szolgaként vagy szabadként, beosztottként vagy főnökként. Ami darálónak tűnik, egyszer csak az ember arra jön rá, hogy a Krisztusban kapott szabadságban én mégiscsak tudok valamit kezdeni azzal, amit az Isten nekem adott. Ez az igazi szabadság, ez az öröm. Ez az, ami először elérkezik az embernek az életében, aki Krisztussal találkozik. Belül történik valami, amely aztán elkezd kifelé hatni. Mert akkor az ember épp azáltal, hogy kezd örömet találni abban, ami addig favágásnak tűnt, és elfogadja ezt, mint Istentől neki adott lehetőséget. Igen, az ember vágyhat sok minden másra, de az Isten ezt adta neki, és ebben is meg lehet találni a gyönyörűséget. Ahogy egy előadásban mondta valaki, egy disznó hízlaldára ki volt írva, hogy minden munka értelmes, ha az a haza javára és az Isten dicsőségére történik. Még a sertésnevelés is. Igen. Minden, ami az Isten dicsőségére történik. És belülről elkezd valami megérkezni úgy az ember életében, hogy másként kezdi látni a maga körül lévő világot. Másként kezdi látni a családot. Másként kezdi látni a viszonyulásokat, a tisztességet, vagy éppen a tisztességtelenséget. Lehet szolgálni örömmel. Abban, ami amúgy rabszolga munkának tűnik, ezt mondja Pál apostol. Igen, szolga vagy. Ott, ami a te szolgálatod, ami a te rabszolga kötelességed, abban fedezd fel a Krisztusban neked adott szabadságnak a gyönyörét. És találd meg, hogy mit tudsz abban tenni az Isten dicsőségére. Mert bármilyen furcsa, lehet úgy rabszolga munkát végezni, hogy meglátszódjon benne az Isten dicsősége, úgy, mintha szabad lenne az ember. Örömmel. És lehet szabadként is úgy végezni a munkát, mintha szolgálna azzal az ember. Alázattal. És nem fellengzősen, hanem valóban szolgálattal, vagy szolgálatként felfogni és ellátni azt a feladatot, amit az Isten nekünk adott. Megmaradt testvéreim egy nagyon erős kép, most mondom először el a gyülekezetben, amikor ide kerültem ebbe a gyülekezetbe is, azon az őszön volt az én beiktatásom októberben, és emlékszem, hogy akkor a gyülekezet nagyon megmozdult, és takarították a templomot, és egy kép nagyon erősen belém vésődött, én akkor még friss voltam, egy hónapja voltam itt a gyülekezetben. Jöttem itt az udvar felől be, nyitva volt az ajtó, és két nő mosta le egy vödörből így kézzel a lejárati lépcsőt. És abba a sáros lébe úgy belenyomták a rongyot és megcsavarták, és később tudtam meg, hogy ezek közül az egyik egy orvosnő. És nem megy ki a kép azóta sem, hogy ő orvosként nem szégyelte, hogy szép legyen a templom, lehajolni a sáros vödörbe, kimosni a rongyot és megcsavarni, és feltörülni a lépcsőt. Szabadként lehet szolgálni. Az Isten dicsőségére. Krisztusért egyetlen munka sem alávaló. Ha az ő dicsőségére tesszük, mindenben ott van az öröm. Erre hivattatok el. Szolgaként vagy szabadként, ahogy Pál apostol mondja. Egyetlen munka sem alávaló a másiknál, de egyetlen munka sem felsőbbrendű a másiknál. Hanem ha szabad vagy, akkor szolgálj úgy az Isten dicsőségére, vagy végezd úgy a munkádat az Isten dicsőségére, hogy azzal szolgálj. És meglássák az emberek, hogy az tényleg szolgálat. Krisztusnak a szeretete így jön át az élete. Szerdán a Magyar Bankszövetségnek a főtitkára volt a vendégünk a Berzsenyi Dániel könyvtárban, és akik ott voltak, hallották, elmesélt egy történetet, de mivel kevesen voltak ott, tovább mesélem ezt a történetet. Ő maga egy hívő református ember, egy 8 gyerekes lelkész családnak a sarja egyik gyereke, aki nagy nyomorúságban nőtt fel, elmesélte egy baranyai, gyakorlatilag kimondom, cigányok által lakott faluban nőttek fel, ahol ők voltak egyedül kisgyerekként, nem a kisebbséghez tartozók. És mondta, hogy olykor ajándék volt, mikor egy szelet kenyeret meg tudtak enni, mert az jutott akkor a lelkészi asztalra. És most, amikor az Isten megadta neki, hogy egy másik helyzetében van a társadalmi létnek, akkor beszélget a maga köreiben, és elmesélt egy esetet, hogy egyik jó ismerőse, nagy vállalkozó, egy nagyon jó üzletet csinált, és az üzlet részét eladta 15 milliárd forintért. És mikor eladta, találkoztak is, ő oda ment hozzá, és azt mondta, hogy de befizetted-e a tizedet ebből? Azt mondta, miért? Hát azt mondja, én úgy tudom, hogy te hívő ember vagy. És neked az Isten nagy ajándékot adott, olyant adott, amiből 15 milliárd forintot keletkezett. És te ebből 10%-ot nem akarsz visszaadni az Istennek? Ahogy az a Szentírásban ott van. Hát te ajándékot kaptál, hatalmasat. És mondta, hogy nem sokkal később jelentkezett ez a barátja, és egy jótékonysági alapítványnak 1,5 milliárd forintot átutalt. Értitek, testvéreim, mikor eljön a Krisztus szeretete, belül valami megváltozik. Ha megáldott az Isten, és abból, amivel megáldott, örömmel tudsz-e adni, tudsz-e szolgálni az Isten dicsőségére, és ez mindannyiunknak a kérdése. Ma is, lehet, hogy nem ilyen nagy összeggel, kevesebbel, de megáldott az Isten. Látszik-e ez? Hogy a szabadságban valóban szolgálni tudsz azzal az áldással, azzal a szeretettel, amit az Isten odaadott, oda ajándékozott. És a szolgaságban tudsz-e szabad lenni, hogy Isten dicsősége meglátszódjon az élete? Mert nagy áron váltattatok meg, mondja Pál apostol, és ne felejtsétek el sohasem, hogy az Isten értetek nem kevesebbet, mint egyszülött fiát adta oda a Golgotai kereszten, hogy szabadok lehessetek a bűntől és a sátán hatalmától. Krisztusnak, az egyszülött fiúnak a vére az ára a ti szabadságotoknak. Hát ezért meglátszik-e szabadságban vagy szolgaságban ez az ár a ti életetekben? Mert Krisztus azért adta oda magát a kereszten, hogy ne legyetek embereknek szolgái, mondja az apostol. Hogy még a saját magatok szolgái sem legyetek, hanem legyetek a Krisztusé, aki szabadságra hívott és állított titeket. S ahová Isten állított titeket, ott a Krisztus jelen valóságát éljétek meg. Éljétek meg ezt a szeretetet, éljétek rá a világra, hogy meglátszódjon a ti életetekből, ott, ahol vagytok és amiben vagytok, abban a munkában, abban a munkahelyen, abban a családi házban, abban a baráti közösségben, amiben forogtok, hogy abból, aki vagy, és abból, amit van, jut az Isten dicsőségére. Mert Krisztus így halt meg, és így váltott meg téged. És így szabadított meg, hogy megmutathasd a világban az ő szeretetét. Amen. Köszönjük neked a szabadságról szóló üzenetet a mai napon. Krisztusban szabad az ember. Hogy életének bármilyen helyzetében ne csak felismerje, hanem át is élje ezt a szabadságot és a szabadság örömét. Ha úgy érzi, hogy szolgalétben van része, ott a szolgaságban tudjon szabadon szolgálni Isten dicsőségére, úgy, mintha szabad lenne. S ha valakinek nagy szabadsága van, és szabad embernek érzi magát, akkor tudjon úgy szolgálni, úgy élni, mintha Krisztus szolgája lenne. Ez a gyönyörűsége a lét minden helyzetének, és köszönjük, hogy ezt üzented ma nekünk. Arra kérünk téged, mennyei jó atyánk, hogy úgy légy jelen gyermekeidnek az életében, hogy ez az öröm betöltse mindenki életét, és túlnőjön a személyes életen. Köszönjük ezt, hogy ezt az örömet adtad nekünk, és köszönjük, hogy így szóltál ma hozzánk. Békességedben tarts és őrizd meg. És attól, hogy ki a maga helyén szolgálni tudjon a te dicsőségedre. Hogy ne csak mondjuk, hanem higgyük és hirdessük, egyedül isteni a dicsőség. Köszönjük Krisztusunk, hogy így szerettél minket. Ezért a szeretetért imádkozunk azoknak az életében, akik nincsenek ma jelen közöttünk. Akik a gyülekezetünk tagjai. Akik vérbeli kötelékekkel kötődnek azokhoz, akik most itt vannak. Legyenek akár közel vagy távol. Imádkozunk ezért a szeretetért a kétségbe esett embereknek az életében. Akik közül körül összeomlik a világ, akik nem látják az élet örömét, csak a rabszolgaság mókus kerekét, az élet kényszerét. Imádkozunk azokért, a családokért, ahol szétment a békesség, hogy újra egymásra találjanak a te szeretetedben házastársak, szülők és gyermekek, nagyszülők és unokák. És imádkozunk azért, hogy építs bennünket újjá a te kegyelmedből és szeretetedből, fiadért az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében eléd tesszük csöndben, amit most idehoztunk. Hallgass meg és fogadd el. Amen.